Hol élünk? Ez a Hol élünk, a Népszava közéleti podcastje.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez a Hol élünk választási különkiadása. Közeleg június 9-e, Európa Parlament és önkormányzati összevont választások pillanata, doppergés, elindult a visszaszámlálás, mi pedig az elkövetkező hetekben a Hol élünkben hétről hétre a választási kampánnyal fogunk foglalkozni. Az eddig években azért a választásokról hát gyakran egy ilyen fáradt legyintés volt a válasz, hogy tehát, hogy lejátszott meccs, ugye a Fidesz annyira leuralta a pályát, kommunikációs, a politikai, a gazdaságok, és minden értelemben, hogy gyakorlatilag más esély sincs itt semmire. Az idén viszont, mintha történt volna valami februárhoz képest, a februári közvéleménykutatásokhoz képest, hirtelen lejteni kezdett a pálya a Fidesznek, de nem úgy, ahogy azt ő szereti, hanem bizony elkezdett esni a népszerűsége, új szereplők jelentek meg. Mondhatni, teljesen átalakult a magyar politika szinte hány hét alatt. Hogy mindenek előtt egy tavaszi seregszemlével fogunk indítani így a kampány elején, hogyha a stúdióban itt van Zoltán Ákos belpolitikai rovattól, és itt van Pap Zsolt gazdasági rovattól, én pedig a műsorvezető Batko Zoltán vagyok. Miért a gazdasági rovattól? Azért, mert és ez rögtön ez az első nünükém, hogy it's economy stupid, ahogy annak idején Bill Clinton állítólagos tanácsadója mondta, hogy tulajdonképpen a politika egyről szól.
A gazdaságról.
Az eddigi választások azért már 2010 óta többé-kevésbé gazdasági erős hátszéllel indultak neki, tehát növekvő gazdaság, növekvő reálbérek mellett. Most, mint hogyha picit másképp lenne.
Ez sem teljesen igaz. Az tény, hogy 2010-ben ők úgy jöttek be, mármint a Fidesz, hogy ott volt mögöttünk 2006-os választás, utána a költségvetési bénázás, 2008-as gazdasági összeomlás, költségvetési kiigazítás, 13. havi nyugdíjbe. Tehát ott egyébként gazdasági alapon is győzni kellett a Fidesznek, másrészt mindenkinek tele volt a 8 év hócipelője, a 8 évnyi mélyen sötét MSZP-s korrupcióval, hogyha nem tudom, emlékeztek még ezekre az évekre, ahhoz képest nagyon fordult a világ, hogy akkor mind tudtak teljes joggal kiakadni a választók. 2014-evel szemben egy tök semleges év volt, de ott még hatott egyébként ez az Orbán varázs, stb. Amikor egyértelműen segítette őket a gazdasági háttér, az 2018, amikor tényleg viszonylag kiegyensúlyozott növekedési pályán voltunk, 0%-os inflációval nőttek a bérek, nőttek a nyugdíjak, tehát ott nem lehetett volna igazándiból tényleg választást veszteni a Fidesznek. 2022 már nagyon-nagyon más volt. A gazdaság már akkor szörnyű állapotban volt. Ugye ott voltunk Covid után, ott voltunk az ukrajnai háború.
Igen, de a reálbérek viszont nőttek.
Így van.
18,7%-a tudom megnézni.
Megnézted? Jó, nagyon ügyes vagy. Meg hát ott volt az az irdatlan választási költekezés. Ugye több, mint 1000 milliárd forint.
Van, aki szerint 3000.
2-3000 milliárd ment ki valójában, igen, a gazdaságban. Ugye SZIA visszatér is, ezerszer beszéltünk róla. Tehát ott egyértelműen megvásárolták a jólétet, a szavazókat.
Most látsz olyan pozitív fejleményt, amire gazdasági sztorit lehetne építeni?
És most és éppen az elmúlt két évben rendkívül mód megszívták a magyarok a 2022-es választási költekezés, hiszen ez a bazoli nagy infláció, ami itt volt, az részint ennek a következménye. Ugye tavaly évelején még 25% volt a véves áremelkedés, egész évre is valami 17% jött ki. Mindenkibe ebben nagyon beleégett, vagy ez beleégett. A társadalom háromnegyede rosszabb helyzetben van, mint akár 2021-ben.
Mire játszik most a Fidesz? Tulajdonképpen mi a tét a Fidesznek? Ugye van 13 Európa Parlament éje, ugye már a felvezetőben is mondtam, ugye köszönhetően Kocsis Máténak és a Fidesz innovációjának egyszerre kell majd szavaznunk, ugye Európa Parlamenti és önkormányzati választásokra. Ákos, mik a fő tétek a Fidesznél?
Hát mi a tét, ugye ez érdekes, én is az visszautalva az első mondataidra, tehát azért várjuk meg, hogy mi lesz. Nyilván egy ilyen nagyon bölcs gondolattal kezdem. Én azért nem látok esélyt egyelőre, de ez változhat bármelyik nap arra, hogy itt komoly völgycsúszamlásszerű változások legyenek. A Fidesznek a tétje pedig szerintem az, hogy látványosan ne gyengüljenek meg.
Na most mit jelent ez? Megjósolták, hogy a korábbi közvéleménykutatások ezek februári datálások, azt jósolták, hogy olyan 13 mandátumuk lesz. Most az Euroaktív nemrégében már csak 11-re tette ezt a dolgot. Mit jelent az Orbán Viktornak? Hagyjuk a Fidesz, mert ez már ilyen divatja múlt, régi módi dolog. Mit jelent Orbán Viktornak az, hogyha nem mondjuk 13, nem csak 11, netán 10 lesz?
Tehát erre két válaszom van. Az egyik az, hogy alapvetően szétveti az ideg, hogyha egyel kevesebb is van, mint amennyi volt. Másrészt viszont komoly jelentősége, akár politikailag, kül és belt is ide értem, akár gazdaságilag, akár mindenhogy társadalmilag nem lenne, hogyha mondjuk most nem 13 képviselője lenne, hanem 11.
Tehát nem nehezíti meg mondjuk a koalíció kötési lehetőséget, hogy beszélünk már lassan fél éve, beszélnek ők arról, hogy akkor most hova csatlakozzon a Fidesz. Nyilvánvalóan az, hogyha kevesebb vagy több képviselő van, akkor mondjuk kicsit nagyobb, hogy mondjam, hátszéllel tud mondjuk a konzervatívokhoz csatlakozni.
Nem gondolnám, hogy egyáltalán ez a tizenszám, ez számottevő, tehát édes mindegy az európai nagypolitikának, hogy 13 fideszes ül ott, vagy 12, vagy 11, vagy 10. Ez nyilván Orbán Viktornak személyesen fontos, hiszen ő egy olyan ember, amit már az elmúlt x évben megtapasztalhattunk, hogy mindent meg akar nyerni. És mondom neki az igazi tét, én továbbra is azt gondolom az, hogy ne legyen látványos az ő visszaesésük, ami viszont tényszerű, hogy van. Tehát ezzel nem lehet vitázni, ezt nyilván ők is mérik. Tehát ők is visszaestek. Az a kérdés, hogy mennyire. És ez az a kérdés, hogy mennyire tudják ezt eladni, hogyha esetleg nagyon is. Én, ahogy ismerem a propagandát, és ami látszik, ők még azt is el tudják adni sikernek, ha 5 képviselőjük lesz, de nyilván ez egy másik kérdés.
Aha. Te mire tippelsz egyébként? Itt most gazdaságról is beszéltünk, tehát most kegyelmi botrány, annak utóélete hozta ezt a földcsusszamlást a Fidesznek, vagy ténylegesen az, hogy ilyen kis búvópatakként már egy ideje mozgott, hogy bizony a reálbérek esnek, az infláció olyan, amilyen, esetleg az is még akár, hogy elébe nézünk egy jókora megszorítási hullámnak is.
Én borzasztó laikusként, és majd Zsolt kiavít, és helyre tesz, én nem gondolnám, hogy a gazdaság helyzete a Fidesz választói tömegét akármennyire is érdekelné. Tehát ők elégedettek azzal, ami van, ha egy kicsit kevesebb, akkor egy kicsit morgolódnak, ha kicsit több, akkor örülnek. Ők örülnek annak, ami van, és egyszerűen nem lenézve természetesen hangsúlyozva a Fideszes szavazókat. Nekik fontosabb az, hogy békébe éljünk, és ne jöjjenek ide az átoperált óvodások, mint az, hogy ők most...
Én ezzel vitatkoznék egyébként, mert valóban van egyfajta ilyen felülnézete a dolognak, mintha minden teljesen oké lenne. De egyébként, hogyha viszont figyelünk arra, hogy tehát a szociális ellátórendszeren keresztül, vagy akár olyan egyesületek, akik tényleg szegénységgel, szegények segítés foglalkoznak. Tehát érkeznek olyan jelzések egyébként a társadalomból, hogy bizony pont legalul gondok vannak, hogy nincs meg a szükséges jövedelem, nő a munkanélküliség, és hogyha megnézzük egyébként tényleg kik adják a Fidesz szavazótáborát, egyrészt adják, tehát nagyon erősek a nyugdíjasok között, ugye ők most megkapták még a 13. havi nyugdíjat, ott túl nagy erózió nem lesz. Van ez a mély konzervatív, tényleg elkötelezett társadalmi réteg, inkább a közép meg a felső középosztályból, akik atomvillanás esetén is tényleg rájuk szavaznak, mert még szélső jobbra nem akarnak szavazni, a Fidesz több arra meg nem találnak szavazót. És igen, ott van ez a munkás réteg, nevezzük így, tehát bérből és fizetésből élők rétege, akik egykoron Jobbik szavazók voltak, egykoron MSZP-s, és pontosan őket az elmúlt évek hatalmas áremelkedése, a növekvő munkanélküliség ez elgondolkodik.
Na de itt jön be az a kérdés, hogy mennyire működik a propaganda, ami eddig nagyon működött, mert mondhatja azt a propaganda erre, hogy igen, kevesebb lett a pénzed a gaz nyugat meg az egyebek miatt, a háborúk miatt, meg a szankciók miatt, viszont hogyha mi megyünk és megszavazzátok az ellenzéket, a baloldalt, akkor nem csak, hogy kevés lesz a pénzed, hanem még be is soroznak katonának, elmész Ukrajnába meghalni. Tehát itt ez egy nagy kérdés szerintem, amire nyilván ma még nem tudjuk a választ. Nekem vannak sejtéseim, hogy bejön-e a propaganda, vagy nem.
Bejön?
Én félek attól, hogy igen.
Jó, akkor ezt június 10-én megbeszéljük, hogy melyik ötöknek lett igaza, úgyhogy ezt most szépen elraktároztuk ezeket a véleményeket. Hát nézzük a következő csapatot. Ugye a csapatról beszélünk már, hogy ezzel a nagyszerű innováció, hogy egybegyúrták önkormányzati és Európa Parlamenti választásokat, hogy egyszerre kényszerítettek koalíciókötésre ellenzéki pártokat, illetve arra, hogy egymással jelen kampányoljanak ugye az önkormányzatokban, úgyhogy hát ugye koalíciót is kötött a DK, MSZP, Párbeszéd, Trió. No, nekik most mi a tét?
Hát egy fontos tét, ami egy megugorható tét, a Budapest megtartása. Ugye a Karácsony Gergely főpolgármesterrel, aki a Párbeszédnek is az elnöke. Ezt meg tudják ugrani, ezt tulajdonképpen már elkönyvelhetik egy sikernek, még hogyha papírforma azt is mutatja, hogy Budapesten azért a Fidesz nem igazán tud labdába rúgni. Másrésztről pedig nyilván, hogyha nem szerzik meg minimum azt a EP mandátumot, amit a DK egyébként a legutóbb talán kiugrónak mondhatóan megszerzett, az 4 volt, akkor nagyon nagy problémát okoz. De azért azt hozzátenném, hogyha mondjuk most tegyük fel, nem 4 vagy 5 mandátumot szerez a ez a DK-MSZP párbeszéd lista az EP választáson, az a DK-nak elfogadható eredmény, de az MSZP és a párbeszédnek akkor aztán már tényleg hivatalosan is vége.
Köszönöm, hogy rávezettél a következő kérdésemre. Itt létatét számukra? Ugye korábban az MSZP volt az, aki rettenetesen kampányolt, hogy összefogni, hogy a DK volt az, aki ilyen arisztokratikus távoltáság tartással viseltetett a dologba. Most meg elkezdtek együtt kampányolni. Mikor lesz az a stratégiai pont, amikor valaki azt mondja, hogy hát tulajdonképpen minek MSZP? Párbeszéd.
Hát nem tudjuk, hogy ezt egyébként nem mondták-e már, akár privátban is, akár a tárgyalásokon. Hát ami látszik, az az, hogy a DK ezzel a megállapodással az ellenzéknek ezt a térfelét, mert ugye több térfele is van az ellenzéknek ezt a térfelét az totálisan leuralta és maga alá gyűrte, de hát nehéz vitatkozni a számokkal meg a helyekkel, tehát az MSZP meg a párbeszéd, főképp egyébként a párbeszéd, tehát nem kimutatható párt nagyjából. Viszont vannak olyan politikusaik mind a kettő pártnak, nem sok, de vannak, akik hogy mondjam, potensek, és a DK nyerhet rajtuk. Hát például Karácsony Gergely, akinél jobb, igen. Akinél biztos, hogy ez nem egy őszinte szerelem, meg egy őszinte házasság, de a DK nem talált, vagy nem akart, nem talált jobb jelöltet Budapesten, ezért elfogadták Karácsonyt, ami egyébként a párbeszédnek meg abból a szempontból jó, hogy még mindig léteznek, ami azért egy kisebb fajta csoda.
Ja, szerinted a 26-os választásokra egyáltalán milyen névvel fognak neki szaladni? DK lesz csak, és egy ilyen DK és egységes baloldali tömörülés, vagy pedig maradnak ezek a különálló pártok?
Nehezet kérdezel, fogalmam tudom. Sincs, nem tudom, demokraták.
Hát ez most fog eldőlni igazándiból, tehát ember van, tehát igazából most összenő, ami egyik régen is összetartozott, tehát emlékezünk vissza, hogy honnan indult a DK, tehát végül is eltelt tizen nem tudom hány év, közel ugyanott tartunk. De egyébként, ami egyébként számukra talán egyébként itt, ugye ők itt most ők nagyon, nagyon meg akarták mutatni, hogy ők az ellenzék vezető ereje, csak ugye itt közben átrendeződött a nagy kérdés, tehát igazándiból számomra itt a DK versus Magyar Péterék verseny sok érdekesebb, az hozhat esetleg majd még fordulatokat.
És rá is vezettük a harmadik legfontosabb versenyzőkre, és már ki is mondottad a nevét, bizonyos Magyar Péter, akiről fél évvel ezelőtt azt se tudtuk, hogy a világon van. Most pedig nem, hogy itt van, hanem már olyan eredményeket mérnek neki, a még szinte nem is létező, vagy frissen a tojásból kibújt pártjának, ami hát jó pár ilyen évtizedes beágyazottságú pártnak is ugye szépen mutatna. Magyar Péternek most mi a tét ebben a helyzetben? Jegyezzük meg, hogy most ő a kemény legény a gáton, aki senkivel nem akar koalíciót kötni, se volt fideszesek, ne jöjjenek, se levitézlet, baloldaliak, és majd ő tök egyedül, illetve ezek a nagyon szimpatikus fiatal, sok nyelven beszélő, meg nagyon intelligens értelmiségi jelöltjeivel fogja tarolni a pályát, legalábbis ezt ígéri jelenleg.
Hát Magyar Péter, ha lehet ezt mondani, a legkényelmesebb helyzetben van az összes mostani szereplő közül.
Azok
a
szerelembe?
A tét.
Nem tud veszíteni.
Gyakorlatilag nem tud veszíteni, tehát hogyha ő most egy mandátumot szerez, amire egyébként kevés esélyt látok, tehát szerintem jóval többet fog. Tehát, hogyha mondjuk egy mandátumot szerez, egy X hónapja alakult pártól nulla szervezeti felépítéssel, ha hihetünk ennek a sztorinak egyébként, már a Magyar Péter sztorinak, hogy ő ezt a semmiből építette fel.
Jó,
ennyi
ezt
időt, de ezt tegyük zárójelbe, tehát okay. Induljunk ki abból, hogy egy ahogy ő szokott fogalmazni, egy garázscég X hónap alatt csinál egy mandátumos eredményt az EP választáson, az gyönyörű.
Jó, csak tehát
azért mondom, hogy ő gyakorlatilag maximum akkor tudna veszíteni, és akkor bukna egy komolyat, hogyha nulla mandátumot érne el, erre pedig jelenleg nem látok esélyt.
Kérdésem az, hogy a Magyar Péter sztoriba akkor beleférne az egy mandátum? Miért? Ugye a Magyar Péter most tulajdonképpen nem kevesebbet ígér az ellenzéki térfélen, hogy itt most forradalom, palota forradalom, ilyen forradalom, olyan forradalom, és neki tulajdonképpen a szexepülje az, hogy ő viszont tényleg nagybetűkkel, tényleg megcsinálja, tényleg megrecsenti a rendszert, amire nem volt képes. Nagy levegő, Márki-Zay Péter nem volt képes, Vonagában nem volt képes, Jakab Péter, most ugye a jobboldali versenyzőket említsem. Tulajdonképpen azon kívül, hogy bemondás, egyelőre nem nagyon láttunk semmit, hogy akkor miért fogja ő megrecsetni, de tényleg a hívei ezt elhiszik. Most kérdésem az, hogyha a hívei azt látják, hogy hát a nagy forradalomból egy az az egy, mondjuk két mandátum lett, nem esetleg az lesz, hogy akkor ő is úgy beleszürkül az ellenzéki mezőnybe?
Hát egynél lehet, hogy igazad van egyébként, hogy lenne egy ilyen érzés, de mondom, tehát ismételni tudom magamat, tehát reálisan nézve egy garázscég X hónap után szerez egy mandátumot, az eredmény. És ezt el is tudja adni a Magyar Péter.
Igen, csak mondjuk a Momentum is de ez volt, hogy egy garázscég megtorpedozta az olimpiát, elindult, irgalmatlan, hatalmas népszerűség, mindenki várta a csodát tőlük, ténylegesen. Aztán most hát néztem a támogatottsági adataikat, tehát már az is szép lesz lassan a 2%-ot
ér. Na jó, de azt ne felejtsd el, hogyha már pont EP választásról beszélünk, hogy a legutóbbi EP választáson ugye két mandátumot vitt a Momentum, Donát Anna és Cseh Katalin, Igen. Fordítva, mert Donát Anna volt a második, az egy meglepetés volt abban az időben, és akkor a Momentum egyébként felszálló ágba került ettől a két mandátumtól. Tehát, de mindegy, tehát olyanról beszélünk, ami nyilván még messze van. Én ugye azt mondtam, hogy kizárom a nulla mandátumot Magyar Péternél, én az egyet is kizárom, tehát valószínűleg, és a 2-3 az már bőven eladható. Az már, akkor is, hogyha nyilván ez nem remekteti meg, ez konkrétan a rendszer. De visszatérve egy nagyon röviden egy mondatot, hogy azt mondod, hogy nem nagyon láttuk még, hogy miért higgyük el neki, hogy megremegeti. Alapvetően igazad van, másrészt viszont, hogyha tényleg csak egy nagyon egyértelmű példát hozzak, tehát azért hihetik el nekik a támogatói, mert olyan tüntetéseket csinált most már sorozatosan, sőt egyébként vidéken is meglepő számba jelennek meg nála az emberek, amiket az általad felsorolt emberek a lehető legritkább esetben hoztak össze. Sőt.
Meg éppen ez fog egyébként nekik lendületet adni. Tehát így van, hogy nem egy mandátum lesz, hanem 2-3 vagy esetleg. Én nyugodtan azt is mondom, az egyes mérések szerint akár 4, mindegy, tök mindegy. De pont ettől ők most akármit csinálnak felszállóákba. Az más kérdés, és tényleg fölösleges most annyira előre adni, hogy utána azért majd a némi tartalommal meg kéne tölteni ezt az egész Tisza pártot.
Pontosan.
Mert per pillanat ugye itt lelkesedésről, érzelmekről. Itt igazából egy érzelmi választásról van szó, hogyha valaki most a Tisza, illetve a Magyar Péter mellett dönt.
Nagy kérdés, és megint csak jóslatotokra vagyok kíváncsi, hogy ugye jobboldali térfélén, most mondtam pár, egyébként potensnek tűnt, és az önjogán egy tehetséges résztvevőket, ugye Márki-Zay Péterről beszélünk, Jakab Péterről beszélünk, Vona Gáborról beszélünk, hogy velük mi lesz ebben a helyzetben. Ugye a Magyar Péter valami olyasmit próbál, ha már tartalomról beszélünk, hogy ténylegesen egy ilyen ideológikus, ilyen jobb-közép vagy jobb liberális pártot létrehozni. Maga a Tisza név is valami ilyesmit sugallana, legalábbis számomra. Mert... Szóval, mi lesz ezekkel a szerep? Mi lehet ezekkel a szereplőkkel? Elképzelhető, hogy lesz olyan pont, amikor Magyar Péter szélesre tárja a kaput, és azt mondja mondjuk Vona Gábornak, hogy Gábor, akkor gyere.
Őszintén szólva, tehát van ennek bármi tétje, hogy lesz-e még itt szerepe? Tehát jó, lehet, hogy ez jó a politikus kérdés, és foglalkoztatja Vona Gábort, meg X-et, meg Y-t, hogy mi lesz az ő politikai, vagy egyéb karrierje, de igazándiból tényleg ő, egyikük sem dobantott szerintem akkorát, hogy nélkülözhetetlen lenne bárkinek, illetve az ország számára.
Én nagyon rövid leszek, és majd lehet szembesíteni ezzel a mondatommal később.
Június 10-én.
Sőt, van. Nem is mondatommal, hanem szavacskámmal, kuka. Egyszerűen se a Márki-Zay Péter, se a Jakab Péter, se pedig Vona Gábor nem fog labdába rúgni ezen az EP választáson.
És én utána kérdeztem.
Hát de utána meg már nem tudnak. Tehát akkor mire föl akarnak utána labdába rúgni, ha most mondjuk elérnek egy maximum 2%-ot? Tehát akkor azt, lehetne benne logika, hogy amikor azt mondod, hogy a Magyar Péter szélesre tárja a karjait, és akkor gyertek konzervatív, jobboldali beállítottságú, normális figurák.
Hát tulajdonképpen ugyanarról beszélnek.
De miért mondaná? Tehát akkor érné meg neki, hogyha valami hozzáadott értéket tudnának neki adni. Hát, és a hozzáadott érték a politikában a szavazat. Ők múlt idő mindegyiknek volt, hogy fura képzavarral érjek momentuma, ezek elmentek, és a politikában az egy aranyszabály, hogy visszatérni a lehető legritkább esetben lehet.
Azért azt is látjuk, hogy a mostani EP választások is hát azért picivel többen sorakoztak fel, mint a potens jelöltek. Én valami 30, nem merek teljes számot mondani, hogy a csütörtökön veszük fel adásokat, lehet, hogy szombatra már több is lesz, de minden esetre 36 darabot számoltam össze. Köztük például a személyes kedvencem a Magyar Birodalmi Egyesítő Párt, ez a nem tudom, építsünk halálcsillagot Kiskunmajsán, vagy nem tudom, mi lesz majd a programpontjuk. Az én szavazatomat már innen üzem, hogy megnyerték. Szóval, mennyire számíthatunk a kamupártoknak a tarolására ezen a szavazáson? Hát azért van itt egy komolyabb, ilyen, hogy is mondjam, érdekes párt.
Én azt gondolom, hogy egyre kevésbé egyébként. Tehát a kamupártoknak volt egy aranykora, ezt a Fidesz alaposan ki is használta, profin csinálták ezt is, mint oly sok mindent. Én azt gondolom, hogy kezd lassan leáldozni.
Mitől?
Tehát lesz. Egyszerűen, hát nem azt mondom, hogy érik a társadalom, mert ez így nem igaz.
De
lehet, hogy ez is benne van, másrészt pedig tényleg olyan szinten kétosztatú lett a politika, már abból a szempontból, hogy van Orbán Viktor, meg van mondjuk a potens ellenfele, hogy azok, akik szeretik Orbánt, azok nyilván Orbánra fognak szavazni, akik meg utálják Orbánt, azok meg tudatosan megpróbálják azt keresni, akire érdemes szavazni, és a lépegetőkre, meg a TEA pártra, meg a nem tudom kire látják már, hogy nem érdemes szavazni. Én azt gondolom, ott lesznek. Tehát biztos,
Magyar Egyesítő Birodalmi Párt.
Igen.
Még azért.
Tehát biztos, hogy ott lesznek, még egy jó darabig ott lesznek, valószínűleg egyébként a következő országgyűlési választáson is lesznek kamupártok, de én azt gondolom, hogy ennek a jelentősége már egyre kevesebb.
És térjünk át a főpolgármesteri választásra, ahol megint csak három potens jelölt van, illetve igazániból kettő, de hát a fene se tudja a harmadikat. Ugye Karácsony Gergely áll a csatasorba ismét. Ugye Vitézi Dávid jelent meg, és van a Fidesznek a jelöltje, Szentkirályi Szandra, aki, kezdjük gyorsan vele, mert hamar véget ér a történet, legalábbis bármelyikőtök jósol neki nagy sikert itt Budapesten? Vagy mi lehet neki a siker?
Hát ha állva marad, ha állva hagyják, az már szerintem egy siker, tehát hogyha nem léptetik vissza. Az már egy siker még akkor is, hogyha hát minden, tehát nem azért, mert ezt én mondom, hanem a mérések szerint, meg a hangulat szerint minden jel azt mutatja, hogy ő harmadik helyen fog itt zárni. Vagy de legalábbis a Vitézi és Karácsony közül ő lesz az utolsó.
Segíts valamit megértenem, azért te is mondtad, hogy a Fidesz az egy elképesztően kifinomult kampány, gépezet az élén egy elképesztően kifinomult Rogán Antala. Most ehhez képest egy olyan szentkirályi kampányt látunk már, elnézést itt a volt kormány szóvivőasszonytól. Hát ennél primitívebb akkor se lehetne, hogyha nem tudom én, azével bekötött szemmel, egy fejszével próbálnék mondjuk fából, nem tudom, székely kaput faragni. Elképesztően gyenge kampánya
szaladt neki. Hát neked gyenge, meg neked primitív a fideszes. A Budapesten maradt vagy lévő fideszes szavazóknak szerintem olyan különösebb problémájuk nincs ezzel a kampánnyal. Mm-hmm. Tehát mit vársz? Milyen Fidesz kampányt szeretnél?
Hogy én miért szeretnék? Ez egy hosszú adás lenne.
Mit lát belőle egyébként őszintén, szóval egyébként számomra egyébként meg tök láthatatlan egyébként az Alexandrának a kampánya. Nem is baj, de igazándiból, hogyha visszacsatolunk még az elején, hogy a Fidesznek mi veszte nélvalója, stb. Hát ez a harmadik hely, hogyha ez valóra válik, ez egy nagyon-nagyon csúnya jel lesz. Ugye egyébként fel is készültek erre, tehát ugye komplet sorcsere, meg mit tudom én, itt mint már ők 2026-ra figyelnek talán a fővárosba. Igazából érthetetlen is számomra az, hogy tudott így elgyengülni, mint a fővárosban.
Igen. Ugye gazdaságilag ne felejtjük el, hogy ugye azokban a centrumokban bukott egy nagyot 2019-ben a Fidesz, ahol a legtöbb pénz érkezett. Lehet, hogy Ákosnak lesz igaza, mégse az ekonomia lényeges. Na de, mégis azt mondod, hogy 26-ra építik fel az új tehetséget. Ugye tele van a Fidesz fővárosi lista olyan figurákkal, akinek a nevét se hallották még politikai szakújságírók sem. Ehhez képest egy iszonyatosan raklap, egyszerűségű, gyakorlatilag olyan kampánya szalad itt neki a Fidesz, mint hogyha nem tudom, Nemes Görhönyben kampányolna, ahol ugye miniszterelnök úr berúgta az országos.
Ez azért nem teljesen így van. Tehát a primitív kampány része nyilván az, hogy gyurcsányozás, meg minden egyebek, amiket már megszokhattunk, ezt aláírom. Ez igen, nyilván van. Ez szólhat a úgynevezett kemény magnak. Viszont ugye azért van egy elég egyértelmű üzenete a szentkirályi csapatnak. Tehát az, hogy hát gyerekek, én azért nehezen vitatható, a jóban vagyok a kormánnyal.
Nehezen vitatható.
Tehát az, abban azért van logika, meg látok logikát, hogy ők azt próbálják majd egyébként már most is, és nyilván egy kicsit, ha előre haladunk, akkor még jobban azt mondani, hogy ha azt akarjátok, hogy legyen pénze a városnak, és mondjuk ne rohadjon rátok a BKV-tól kezdve minden, akkor lehet rám szavazni, én pedig el tudom intézni azt, amit a Karácsony egyébként sajnos az elmúlt 5 évben, mert hát láthatjuk, hogy mennyire vette komolyan a kormány Budapestet, meg Karácsony Gergelyt, nem tudott. Tehát ez azért egy vállalható üzenet a fideszesek szempontjából. Sőt, még a bizonytalanok szempontjából is, abból a szempontból, hogy akit mondjuk nem érdekel a politika, nem érdekli a közállapotok, semmi nem érdekel, csak az érdekli, hogy kényelmesen bejusson a munkahelyére mondjuk. Ezt eladhatja a Szentkirályi, hogy ő erre képes. És egyébként a Tarlós valami hasonlóval próbálkozott, sokkal profibban és hihetőbben.
19-ben?
Akár, de tulajdonképpen előtte is. Tehát ő mindig ügyelt arra, hogy ő távol van azért a Fidesztől, nyilván nagyon sok mindenben egyetértenek, de azért az egy adó volt a kezébe, hogy ő bármikor oda mehet Orbán dolgozó szobájába beszélgetni például.
Igen, de pont, hogy mondtad, hogy mindig ügyelt arra, hogy távol van. Hát, és azért most a Pista bácsinál a távolságtartás nem csak ilyen szóbeli távolságtartás, hanem az, hogy kőkeményen belsegbe is rúgott egy-két embert a kormány.
Hát aztán kőkeményen 19-ben elintézték a kampányát, tehát azért.
Ehhez képest, hogy a Karácsony Gergely és pláne Vitézi egy nagyon komoly, különösen Vitézi, az egy 101 pontos programmal készült, Karácsony Gergely is egy hosszabb programfüzetet ugye nyújtott be. Kezdjük ma a Vitézivel, hogy a Karácsony esetében mi a tét, azt nagyjából tudjuk, az, hogy szeretne főpolgármester maradni. Illetve kérdezzem már ezt, szeretne ő hosszú távon főpolgármester maradni? Mintha ő már lett volna miniszterelnök jelölt párszor.
Hát volt miniszterelnök jelölt, és
akarata ellenére ráadásnak, hogy szép legyen a dolog. Igen.
Igen, elhangzott ilyen is tőle. Hát ugye nehéz kérdés, hát most fogalmam sincs, hogy Karácsony Gergely mit szeretne egyébként, ha tippelnem kéne, akkor valószínűleg túrázni rengeteget a családjával, megbringázni.
Jó is az.
De ez nála nem szeretett kérdés, tehát hogyha ő nem marad főpolgármester, akkor vége az ő politikai pályafutásának is, az azért elég egyértelmű, úgyhogy neki ez a tét, ami azért komoly tét. A Vitéziről pedig nagyon röviden, komolyan vehető ember, tehát ez nehéz lenne vitatni. A programját, ha nem is minden betűjét, de átolvasva egy kimondottan korrekt, tisztességes és szakmainak tűnő programot rakott le az asztalra. Elkezdtek szivárogni, megjelenni, hogy milyen szakértők állhatnak mögötte, mellette. Az se elhanyagolható. Úgyhogy azt gondolom, hogy akármennyire fura, legalábbis ez pár hónappal ezelőtt furának tűnt, azért van komoly tétje ennek a főpolgármesteri választásnak, és egyáltalán nem lefutott. Tehát én ezt mondom, én ezt pár hónappal ezelőtt még nem mondtam volna, de most azt gondolom, hogy egyáltalán nem lefutott a történet. Tehát nyilván nagyon nagy esélyes a Karácsony, és meglepetés lenne, ha nem nyerne, de nem annyira sima szerintem neki se, és ezt ők a saját stábjában is érzékelik, mint pár hónap.
Hogy értékeljétek Vitézinek a közelségi távolságát a kormánypárthoz, ugye? Az ő esetében hát a szakmaiságát valószínűleg senki nem vitatja Vitézinek. Az egyetlen egy ilyen úgymond fő kérdés, ami Magyar Péter irányából is, Karácsony irányából is felmerült, hogy akkor Vitézi hogy viszonyul a NER-es világhoz.
Először azt nézzük meg, hogy a NER hogy viszonyul hozzá. És
hogy
akkor
viszonyul
ebből,
hozzá?
Hát eddig azt kell, hogy mondjam, hogy tőlük szokatlan módon óvatosan. Tehát, hogy én nem nagyon láttam Vitézit például komornyik ruhába öltözve a többi ellenzéki politikus között.
Hát az jelentheti azt is, már bocsánat, jelentkezi az is, hogy hát kit nem támad a Fidesz, az, aki nem jelent rá veszélyt, aki barít.
Jelentheti ezt is, jelenthet mást is, tehát nyilván azt látjuk, hogy a kormányzati propagandagépezet az továbbra is Karácsonyra lő.
Vitézire nem lő.
Hát én nem, cáfoljatok meg, én nem.
Nem lő. Magyar Péter lőtt rá, és Karácsony.
De mi lőnének rá? Hát, hiszen tényleg lássuk be, tehát tényleg a Fidesz jelöltjének igazán nincsen nagyon esélye. A Vitézinek egyébként még valóban valami elméleti esélye van, nem tudom, tényleg ezt lehet mérni, hogy most hogy állnak, most még nagy a különbség, feltetőleg zárulni fog ez a zóló, és egyébként mellette szól pontosan az, ami a Alexandra mellett is szólna, hogy azért mégiscsak van kapcsolata a Fidesznek, tehát Fidesz-szel. Tehát valóban ő is akár el tudja adni azt a középutas jelölt szerepet, hogy oké, nincs, nem vagyok annyira benne, de legalább velem majd megint szóba állnak. Tehát valóban egy ilyen sötét ló ebből a szempontból talán a Vitézi, és ez egyébként arra is jó, hogy fölturbozza egyébként a Karácsony egyik meglehetősen lagybatag kampányát. Feltétlenül egyébként ott lesznek mind a ketten a fővárosi közgyűlésben a választások után is, és ez egy nagyon hasznos dolog lesz majd a főváros számára, hogy mind a ketten ott lesznek.
És a Vitéziről tényleg egy utolsó mondat, hogy profi, tehát ő is profi, hasonlóan profi csinálja egyébként, mint Magyar Péter. Tehát, hogy bedobott a köztudatba egy olyan kampányigéretet, ami megosztó, lehet vele vitázni, de nagyon sok mindenkit érint, és nagyon sok mindenki egyetért vele, ez a BKK rendészet. Tehát nyilván meg lehet azért ezt fogni szociális oldalról is, hogy az, amit csinál, az egy közepes uszítás, viszont aki mondjuk egy fiatal lány, vagy akárki utazik és most direkt nem mondok BKV járatokat, mert miért mondjak, de van pár, utazik akár este, vagy akár csak reggel munkába, tehát ott tudja, hogy nagyon sokszor áldatlan állapotok vannak.
Persze.
Tehát ez egy olyan ígéret volt, amit megjegyzel, amire tudsz odafigyelni, amiről tudsz beszélni, és egyébként valószínűleg nagy egyetértés.
Mert valós problémára reagál,
így van.
Pontjában. Egy dologban hadd, nem is vitázzak, inkább kérdés a részemről, ugye elolvastam Vitézinek ezt a 101 pontját is, mert tényleg baromi jó program, tehát szakmailag teljesen frankó. Tehát tényleg ez körülbelül olyan a Vitézi program most nekem, hogy nem tudom, csukott szemmel elképzelem, hogy milyen lenne egy csodálatos Budapest, és ahhoz minden forrás meg. Jó, csak a hogyan. Tehát a Vitézi annyit ír erről, hogy hát majd össze fogják hívni rendszeresen a közfejlesztések tanácsát. Jó, oké, és mi volt, ha a Fidesz nem megy el rá? Az eddig is a Fidesz a szemrebbenés nélkül obstruált, ha Budapestről volt szó, bármikor. Tehát miért gondolhatják az emberek azt, hogy na majd a Vitézi kedvéért, akit egyébként ugye Orbán Viktor rúgatott ki annak idején, bár ezt ugye Tarlós vitatja, de hát azért ez igencsak így hírlik, szóval a Vitézi két szép személyért majd a kormány megértőbb lesz Budapest, és ad forrást ezekhez a nagyon, egyébként nagyon klassz ötletekhez.
Reménykedni mindig lehet.
Mert hát 8 év alatt nagyon fordult a világ, tehát rendben van, lehet, hogy 2016-ban, vagy mikor a Orbán kedvéért rúgták ki, nem tudom, de ez egy teljesen
más világ. Na mindegy.
Jó, mindegy, tehát tök régen volt ez nem értelmezhetett. Az meg, hogy a programjában, legalább neki van programja. Tehát azért lássuk be, egyrészt nagyon elszoktunk ettől.
Várj, Karácsonynak is van programja.
Oké, jó, de a Fidesznek mióta nincsen programja, és hogy nyert választásokat. Egyrészt igen, olyan barom nagy igény korábban sem volt a programokra. Ennek ellenére nagyon színvonalas választási programok készültek, amelyikből soha, 2000-et időben, soha semmi nem valósult meg. Ez egy nem tök sok. Jó, de hogy legalább neki van 101 pont, B pont 101, meg tök jól hangzik, meg stb. De ez egy keret. De legalább már erről van mit beszélni. Lehet így van tematizálni a közbeszédet vele. Ebből csak egy volt a rendészet, majd ott van még 100, amiből elő lehet.
Pont az ellentétje, ugye Karácsony Gergely programjára is beszéltünk, ami kapásban megnyitjuk, elég vicces, mégint ilyen Fidesz-narancs színborítóval indít. Ezután is üdvözlöm Karácsony Gergely grafikusait. Az a program meg éppen egy harcias program, ami meg nem azt mondja, mint a Vitéző, hogy mi megcsináljuk, hanem az, hogy mi megpróbáljuk megcsinálni ezeket a dolgokat kormányzati ellenszélbe, és tehát egy sokkal harciasabb. Mondhatnám azt realistább program mondjuk ilyen esetben.
Hát Karácsony Gergely volt már főpolgármester, Vitézy Dávid meg nem.
Igen.
Hát ez mondjuk ez ennyire egyszerű. Igen, a Vitézynek egyébként a programjai, tehát olyan számokat, meg olyan ötleteket dob be, ami nagyon jól hangzik, de tehát ez 30 éve nem ment senkinek oldaltól függetlenül. Azt én még nem látom, hogy miért pont ő lenne az, akinek neki ez menne. De hát nyilván azzal minden budapesti jól járna, hogyha ez tényleg össze is jönne neki, ebbe borzasztó szkeptikus vagyok, meglátjuk.
Zsoltnak volt egy nagyon érdekes gondolata, amire szaladjunk vissza, ne hagyjuk el sikadni. Vitézy Dávid valószínűleg be fog kerülni a közgyűlésbe. Mi lesz ennek az elődje? Mert mondtad, hogy ez azért valamiféle előnyt is jelenthet.
Hát építi magát tovább. Hát a Vitézy például, róla elhiszem egyébként azt abszolút, hogy neki nincsen, hogy mondjam, nagyobb motivációja, mint az, hogy ő egyszer főpolgármester legyen.
Igen.
Tehát ő nem akar szerintem miniszter lenni, nem akar miniszterelnök lenni, nem akar államfő lenni, nem akar, nincsenek ilyen nagy motivációi. És azt 100%-ig elhiszem neki, hogy ő szereti ezt a várost, hogy ő akarna ezzel valamit kezdeni, tehát én azt gondolom, hogy neki az egy tökéletes lépcsőfok, és aztán majd meglátjuk, hogy a következőn mennyi esély lesz, vagy lesz-e.
Ugye, arra is gondoltam, hogy most ugye Öri Gergely 12. kerületi polgármester a szavazatát, bocsánat, az aláírását adta Vitézynek, megkérdezték, hogy miért, hát megmondta, hogy azért, mert nagyon tetszett ez a 101 pontos program, tudom, olyan programok, pontok, amiket állítólag ő is nagyon szeretett volna. Lehetséges az, hogy adott esetben a közgyűlésben nem az a matematika fog érvényesülni, amit itt így többen sejtettek, hogy hú, hát ez a Fidesznek milyen jó lesz, mert a Vitézyék folyamatosan majd így rátaposnak a Karácsonynak a sarkára, hanem éppességgel egy nagyon is jó kis szakmai együttműködés lehet ebből a dologból. Gatyába rázza talán kicsivel feszesebbé tenni a főváros működését?
Hát erre azért nagy tétet nem raknék.
Nem tennék. Miért?
Azért, mert annál sokkal nagyobb sebeket ejtettek, és fognak ejteni az elkövetkezendő időbe egymáson, hogy ez szerintem komolyabb. Persze a politika az nem erről szól, meg nem érzelmeken.
De Karácsony az nagy diplomata.
Abszolút, abszolút. Az egyik legjobb egyébként. Itt
nem tudom, mert még nem láttam ilyen pozícióban.
Meg nem, tehát hogyha tehát véletlenül ő lesz a főpolgármester, ennek kicsi az esélye, akkor ez a kérdés eldőlt. De valóban az Ákosnak igaza van, hogy ő belőle egyszer majd lehet valóban potens főpolgármester jelölt, és tényleg ez talán neki való feladat is. És a következő négy vagy most már 5 éves ciklus van, ha bekerül a közgyűlésbe, neki arról kell szólni, hogy így van, ezt a szakértői imást, ezt a várospolitikai, tehát eddig ő azért közlekedési szakértő, hogy a várospolitikusi imázsát megerősítse és felépítse. Erről fog szólni az ő. Hogyha...
Na, meg is érkeztünk, megválaszoltuk, hogy akkor Vitézynek mi a tétet. Ő viszont nagyon is ki akarja használni ezt a kampányt, szembe ugye Szentkirályi Szandrával, akinek ez egy kiváló lehetőség lenne, hogy egy felelős politikus képét mutasson, helyett egy fajék egyszerűségű Rogán kampányt produkál. Viszont Vitézy meg nagyon is próbál magába egy olyan politikust, aki jó, ha ne adj Isten, nem most, akkor következő választáson, de bizony akár főpolgármesterén viszont láthatjuk.
Szemben a Szandrával tényleg nem akarja ezt a posztot, tehát hatalmas motivációs különbségek is vannak a három ember között ebben.
Hát azt hiszem, hogy innen folytatjuk a jövő héten tovább. Itt volt Zoltán Jákos belpolitikai rovattól és Pap Zsolt gazdasági rovattól, műsorvezető ceremónia mester pedig Batka Zoltán voltam. Hát akkor szervusztok.
Visszahallás, viszlátás.
Viszontlátásra, köszönöm.
Hol élünk? Ez a Hol élünk? A Népszava közéleti podcastje.